Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Az Emberfia ítéletet tart címmel olvasom a Jelenések könyve 14. fejezet 14. versétől. Még egyszer az igehely, Jelenések könyve 14. fejezet 14. versétől. És látám, és imé vala egy fehér felhő, és a felhőn üle valaki, hasonló az embernek fiához, a fején aranykorona, és a kezében éles sarló. És más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül vala, indítsd a sarlódat és arass, mert a földnek aratni valója megszáradt. Bocsátá azért, aki a felhőn ül vala, az ő sarlóját a földre, és learattaték a föld. És más angyal jöve ki a mennyben való templomból, s annál is éles sarló vala. Más angyal is jöve ki az oltártól, akinek hatalma van a tűzön, és kiállt a nagy szóval annak, akinél vala az éles sarló, ezt mondván: bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőlőinek gerezdeit, mert megérettek annak szőlei. Bocsátá azért az az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szőleit megszedé, és veté az Isten haragjának nagy borsajtójába. És megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jöve ki a borsajtóból a lovak zablájáig, 1600 futamnyira. Egy új kép jelenik meg a 14. fejezet második részében. A szerző, János apostol nem saját szavaival mondja el, amiket lát, hanem a régi proféták nyelvezetével, kifejezési stílusával próbálja szavakba önteni azt a látványt, látomást, azt a képet, amelyet az Isten megmutat számára. El kell mondjuk azt, hogy elérkeztünk a Jelenések könyvének egyik csúcspontjához. És lényegében a 14. fejezet utolsó része bevezeti majd a 15. és 16. fejezet mondani valóját, amely a végítéletet részletezi. A 14. fejezetben kétszer három angyal jelenik meg. Az első három angyal klasszikus módon a hármas angyali üzenet. A második három angyal pedig itt a fejezet végén egészen különálló, önálló feladatot kap Istentől. Néhány alapfogalmat meg kell ismerni, ezért kétszer fogunk végigmenni ugyanazon a szövegen. Először az alapvető fogalmakat fogjuk értelmezni, aztán másodszor már ezeknek a fogalmaknak az ismeretével megpróbáljuk a szöveg üzenetét és mondani valóját értelmezni. Azt olvassuk a 14. versben, hogy lát János apostol egy emberfiához hasonlót. Annyira hasonló, hogy ez maga az emberfia. Mint előbb említettem, János nem a szavaival, hanem általában a nagy proféták szavaival fejezi ki mondani valóját. Nagyon érdekes, hogy a héber bölcsek, a héber tudósok, a rabbik, úgy is mondhatnám, hogy a mai napig, amikor valamit el akarnak mondani, amikor valamilyen argumentálásba kezdenek egymással, akkor nem a hétköznapi vett szavakat használják, hanem abból az óriási nagy hagyományból merítenek, és azt emelik ki szó szerint, azt idézik, ami az ő mondani valójukhoz a legközelebb áll. Tehát nem a saját szavaikkal, hanem korábban élt híres, nagy, profétai, tekintélyű emberek szavaival mondják el adott helyzetben a mondani valójukat. És nagyon érdekes, hogy János is így gondolkodik. János, aki annyira ismeri az Ószövetséget, hogy benne él, mozog, bármelyik helyről elkezdhette volna kívülről mondani a prófétákat, vagy a Tórát, vagy az iratokat. És éppen ezért itt is dánieli képet használ. Dániel 7. fejezet 13. verse használja legelőször az ember fia kifejezést. Az ember fia kifejezés az egy olyan prófétai szinoníma, metafora, amely az eljövendő mesiásra, az Izrael reménységére vonatkozik. Jézus az evangéliumokban nagyon gyakran használja az ember fia kifejezést. És Jézus kire használja az ember fia kifejezést? Mindig önmagára, saját maga szolgálatára. Így Máté evangélium 24. fejezet 30. versében, hogy csak néhányat emeljünk ki. Vagy Márk evangélium 13. fejezet, és ott a 26. versében, vagy Lukács evangéliumának 19. fejezet 10. versében is. Azt olvashatjuk, hogy Jézus az emberfia képet, a Dániel próféta által használt emberfia képet önmagára alkalmazza, és ezzel akarja valamilyen módon tanítványaiban, hallgatóiban, illetve később az evangélium olvasóiban tudatosítani azt, hogy a názáreti Jézus egyenlő a megígért messiással. Tehát, amikor azt olvassuk itt a 14. fejezet 14. versében, hogy János látott valaki olyat, aki az ember fiához volt hasonló, akkor ebben benne van az is, hogy az, akit János lát, az nem angyal, az nem egy arkangyal, az nem sorolható azon mennyei lények csoportjába, akit angyalként nevezünk meg. Több, mint angyal. Amikor azt mondja, hogy látám, és imé vala egy fehér felhő, és a felhőn üle valaki hasonló az ember fiához, akkor ez azt jelenti, hogy azzal a zsidó körülírással, amely az Isten nevét próbálja minden körülmények között elkerülni, azzal próbálja körülírni a messiás jelenlétét. Tehát az ember fiához hasonló, az maga az ember fia. És az új szövetségben az ember fia, ez a fogalom, az mindig a messiást, mindig a názáreti Jézust, mint messiást jelzi. Utána azt látjuk, hogy a fején aranykorona van. A görög nyelvben a koronára kétféle kifejezés volt használatban. A királyi koronát diadémának nevezték. Hé, diadéma. De volt egy olyan korona, amit nem a királyok, hanem a győztesek kaptak. Görög kultúr területen vagyunk, hát akkor milyen győztesek kaphattak, ha görög kultúr területen vagyunk? Az olimpiai játékoknak a győztesei minden számban külön-külön koronát készítettek, és ezt Stefanosznak nevezik. És azt mondja, hogy ez aranykorona volt, mert ez a korona igazából véve virágból mirtuszvirágból és zöld pálmafa ágakból volt készítve. De ez, amit János lát, nem királyi korona, hanem az olimpiai játékokon győztes embereknek járó korona, de mégis aranyból van. Tehát valahogy így akarja kifejezni, hogy az ember fiához hasonló, ő győztes lesz. Mert ezt a koronát csak a győztesek kaphatják. És hogy mennyire mélyen ül ez a görög gondolkodásnak a szívében, hadd mondjam azt, hogy körülbelül 10-20 évvel ezelőtt a családommal együtt Görögországban nyaraltunk, és ott néhány fiatal összegyűlt, egy félszigeten laktunk, és a gyerekek, akik voltak, 10-15 éves korban, elkezdtek szkanderozni, ahogy a fiúk szkanderoznak. Hogy hát melyik fiú az, aki nem szkanderozott, az nem is fiú. Ugye ez hozzá tartozik az életünkhöz. Én is csak addig szkanderoztam, amíg kétszer le nem nyomtak, aztán azóta felnőtt koromban nem szkanderozom tovább. Rájöttem, hogy van erősebb nálamnál is. Nos, valami oknál fogva a fiam volt a legfiatalabb, de nem tudni mi okból, de ő nyerte ezt a rögtönzött görög házi szkanderversenyt. És amiért én elmondom, az most következik. Utána a többiek elfutottak, és mondtam, hogy ezek most hova futottak el? Hát előbb még úgy éjjeneztek. És egy negyed óra múlva visszajöttek, és kerestek ott a cserjébe mirtuszágakat, és csináltak egy ilyen kis győzelmi koronát a győztesnek, és rátették a fejére. És úgy ünnepelték, és úgy készítettük a fényképeket. Tehát ez még ma is benne van a görög gondolkodásnak a szellemvilágában és a kultúrájában, hogy a győztes az mindig koronával jelenik meg. Utána azt olvastuk, hogy a templomból jön ki. Hiszen azt mondja a 15. vers, és más angyal jöve ki a templomból. A templom az már előfordult a Jelenések könyve 14. fejezet 15. versében. Amikor azt mondja, hogy ki jön a templomból, akkor nem egy általánosságban kell érteni a templomot, a naos, görögül a templom, hanem a templomnak a szentek szentjét. Tehát ezzel próbálja ő kifejezni, hogy a kijövő angyal nem csak úgy általánosságban jött ki a templomból, hiszen a templom az egy hármas felépítésben található, ugye? A Salamon által felépített templom az meghatározza később minden templomi építkezési formát. Először is a templom körül volt található a templomnak az udvara, régi magyar nyelven pitvara, aztán volt a szentély és a szentek szentje. És ez az angyal a legszentebb helyről, amit mi a magyar nyelven a szentek szentjének elnevezésével illetünk, tehát a legszentebb helyről jött ki. És azt mondja utána, hogy a 15. versben azt mondja, hogy indítsd a sarlódat. Nem csak a 15. versben, hanem majd három verssel később, illetve a 18. versben is megjelenik a sarló fogalom. Sőt, ott már azt mondja, hogy éles sarló. És azt mondja, hogy indítsd a sarlódat. Kitől hallatszik ez a hang, hogy indítsd? Mert azt mondja, hogy és más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül vala, indítsd a sarlódat. Tehát egy angyal mondja az ember fiához hasonló alaknak, embernek, a názáreti Jézusnak, a messiásnak, aki egy felhőn ül, és azt mondja, hogy indítsd a sarlódat. Az aratást végül is mégsem az ember fia fogja végrehajtani, ha végigolvassuk a szövegeket, hanem az angyalok. Sőt, meglátjuk majd, hogy kétféle aratás lesz, illetve kettős aratást mutat be ez az ige szakasz. És itt egy kicsit a szöveg aktualizálásaképpen hadd említsem meg, hogy Ted Wilson testvérnek van egy könyve, amit az elmúlt héten adott ki a gyülekezet, illetve a Boldog Élet Alapítvány, az pedig így hangzik, hogy induljatok. Tehát ez azt jelenti, hogy indítsd, induljatok, csináljatok valamit, indítsátok el aktívan az életeteket. Mert kész a föld az aratásra, azt mondja. Ez is egy metafora, egy bibliai metafora, amely az aratás mindig az Új Szövetségben, de már magában az Ószövetségben is a végítéletet jelenti. A végítélet pedig azt jelenti, hogy Isten megbünteti azokat, akik visszautasítják az Isten üzenetét, és jutalomban részesíti azokat, akik hűségesek hozzá. Tehát ebben az időszakban is a világ kétfajta polarizálódáson fog keresztül jutni. Tehát kétfajta polarizálódás lesz a világban, egyrészt az Isten irányába, és másrészt az Isten ellenes irányba, a sátán irányába. Az aratás azt jelenti, hogy termények kerülnek be a csűrbe, a magtárba. És azok a termények, amelyik értékesek, azok a magtárba kerülnek, amelyik pedig nem értékesek, a konkoly, az pedig megégetik. Emlékszünk arra a példázatra, amikor oda mennek a tanítványok, és azt mondják, illetve a példázatbeli emberek is azt mondják, amikor a konkolyt elvetik a búza közé, hogy akarod, Uram, hogy kihúzzuk a konkolyt? És akkor azt mondja az Úr, hogy nem, mert akkor kiszaggatnátok a búzát is. Mert mikor fog elválasztva lenni a konkoly a búzától? Az aratáskor. Az aratásban derül ki, hogy valaki konkoly vagy búza. Nyilván a konkolynak meg lesznek a maga konkoly előjelei a fejlődésének különböző szakaszában, de egy biztos, hogy egészen az aratásig a konkoly megtévesztéséig hasonlít a búzához. Különösen a növekedési időszakban. De Isten tökéletesen el tudja választani. Amire mi emberek képtelenek vagyunk, azt Isten megvalósítja. És tökéletesen Isten elválasztja a búzát a konkolytól. Ezután azt olvassuk, hogy megjelenik az oltár. Az oltárról már tanultunk. Ha visszaemlékezünk, és jól működik a memóriánk, akkor látjuk azt, hogy az ötödik pecsét felnyitásakor már szó volt az oltárról. Az oltár, ami egyfajta égő áldozati oltárt jelent. De most vonatkoztassunk el, és egy picit gondoljunk arra, hogy mit is jelent a Szentírásban az oltár. Az oltár az egy áldozati hely, ahol áldozatot mutat be egy bűnös ember. Egy olyan bűnös ember, aki felismeri a saját bűnét, és valamilyen módon kegyelmet keres az Istennél. Éppen ezért minden izraelita szentélyben, akár a Szent Sátorban, akár a Salamoni templomban, akár a második templomban, de mindenhol volt oltár. És így látjuk, hogy a mennyei szentélyben is ott van egy oltár. És onnan jön ki egy angyal. Ezután olvasunk az Isten haragjának a bor sajtójáról. Ez a gonoszok feletti ítéletet jelzi. A gonoszok feletti ítélet arról szól, hogy Isten véget vet az emberi tevékenységnek, lezárja azt, innentől fogva nincs megtérésre tovább lehetőség, mindenkinek Isten elé kell járnia, járulnia ítéletre, akár jó, akár rossz életet élt, akár hűséges volt, akár kevésbé volt hűséges. És azok, akik nem voltak hűségesek, azok az Isten haragjának bor sajtójába kerülnek. Ezt a haragot lehet úgy is mondani, hogy az Isten csapásának bor sajtójába kerülnek. Mert az Isten csapása nem csupán az Ószövetségben, hanem az Új Szövetségben is megjelenik. És itt Isten olyan csapást fog a föld irányába, a gonoszok irányába és maga a gonosz irányába megtenni, amely végül is megszünteti magát a bűnt. Ezután azt olvassuk, hogy a bor sajtót a városon kívül megtapossák, ahogy a 20. versben olvashatjuk. Ez a Joeli proféciának, Joel 3. fejezet 13. versének a gondolatainak a felidézése, vagy ennek a proféciának a beteljesedését jelenti. Jeruzsálem egy olyan szent város volt, ahol ítéletet, halálos ítéletet végrehajtani nem lehetett. Még a názáreti Jézust is, akire igencsak haragudott a papság, a vezetés, és talán mondhatnánk a lakosságnak egy része, akik befolyásuk alatt álltak, akik a vezetők befolyása alatt álltak, Jézuson az ítéletet hol kellett végrehajtani? A városon kívül. Miért nem lehetett a városon belül ítéletet végrehajtani? Mert akkor a meghaltnak a vére a városra szállt volna rá. Ezért ítéletet mindig az izraelita közgondolkodásban a városon kívül kellett végrehajtani. A szövegünk a Jelenések könyvében nem mondja ki, de olyan világosan és egyértelműen utal arra, hogy vajon melyik lesz ez a város? Jeruzsálem. És melyik Jeruzsálem? A mennyei Jeruzsálem. Tehát Isten az eljövendő ítéletet nem kívánja a szent város kőfalai között végrehajtani, hanem ezt a végítéletet bár a város határába, de a városon kívül hajtja végre. És azt mondja, hogy vér jöve ki, és ez a vér egészen a lovaknak a zablájáig tartott. Természetesen ez is egy szimbolikus kifejezés, hiszen a végítéletnek ugye a velejárója az ókori elgondolás szerint a vér, és ez egy nem kánoni írásban, Énok apokalipsziséből, ennek az első könyvéből származik, és azt mondja, hogy ez 1600 futamnyi hosszúságú volt. A futam az az ókori stadionok egyik mértékegysége volt. Volt kis futam, meg nagy futam. Általában azt tudjuk mondani, hogy egy futam a mai tudásunk szerint 200 méter hosszúságot jelent. Ha az 1600-szor 200-at vesszük, akkor ez körülbelül 320 kilométer hosszúságot jelent. Nos, tudjuk azt, hogy Izrael legdélebbi részétől, Izrael legészakibb részéig pontosan 320 kilométer a távolság, vagyis az is elképzelhető, hogy egy olyan apokaliptikus harc kezdődik, amelyik egyik oldalán az emberfia, másik oldalán a hamis, sátáni háromság áll egymással szemben, a győztes a messiás lesz, és oly mértékű győzelmet fog alatni, hogy egész 1600 futamnyira mindent csak az emberi vér, természetesen a szimbolika nyelvén fog betölteni. Ennyi bevezető után most még egyszer nézzük végig, most már ezekkel a kulcskifejezések ismeretével a szövegünket. Egy biztos, hogy az egyház által a végidőben hirdetett üzenet az emberiséget alapvetően két részre fogja osztani. És nehogy arra gondoljuk, hogy ez független tőlünk. És nehogy arra gondoljuk, hogy automatikus, hogy mi csak abban a részben lehetünk, amelyik az Isten oldalán áll. Mert nagyon sok vallásos ember azért, mert nem követi majd lelkiismeretének a szavát, valahogy szembe fog helyezkedni az Istennel. Tehát alapvetően a végidőben két embercsoport lesz, az egyik jóval nagyobb többséget fog tartalmazni, mint a másik. Tehát innen is lehet látni, hogy az igazság az már a mai világunkban is nem mindig ott található meg, ahol a többség tartózkodik. Az igazság az nem többségi kérdés. A világunk két részre fog szakadni, akik elfogadják, és azok, akik visszautasítják Isten üzenetét. Az üzenet pedig majd a 14. fejezetben található három angyali intés vagy figyelmeztetést, amit mi adventisták hármas angyali üzenetnek szoktunk nevezni, de inkább itt a helyesebb lenne azt mondanunk, hogy háromszori angyali figyelmeztetés. Sátán és a hamis háromsága mindazokat félre fogják vezetni az utolsó időben, akik nem élnek élő kapcsolatban Istennel és a názáreti Jézussal. Két aratás lesz, testvéreim. Ahogy már azt korábban megjegyeztük, az egyik aratás az igazaké, a másik aratás pedig a hamisaké lesz. Az egyik aratás az az Isten magtárába fog kerülni, a magok, a búza, a tiszta búza formájában. A másik aratás pedig Isten borsajtójába fog kerülni, mert megérenek a szőlőszemek, és ahogy a borsajtóból kipréselik, ugye, a finom mustot, Isten úgy fogja megítélni ezt a világot. A szakasz középpontjában a názáreti Jézus, vagy más néven az emberfia áll, aki a győztesek koronájával, amely aranyból készült, és éles sarlóval a kezében úgy jelenik meg, mint pantokrátor, mint ítélő. Kedves testvérem, gondoltál már arra, hogy egyszer meg kell álljál az Isten ítélőszéke előtt? Igen. Arra már gondoltuk, hogy másoknak meg kell állnia. A szomszédomnak bizonyára. Meg azoknak az embereknek, akiket talán kevésbé szeretek vagy szeretsz. De most nem róluk van szó. hanem rólad, rólam, akik életünknek nagy részét az Isten szőlős kertjébe éltük le. Testvérem, nekünk is meg kell álljunk az Isten ítélő széke előtt. Nem lesz semmilyen mentség, és az Isten meg fog bennünket ítélni. Tetteink, cselekedeteink, beszédünk, hitünk, szívünk, és a názáreti Jézushoz való kapcsolatunk alapján. És azt mondja az írás, hogy az emberfiát fehér felhő fogja körül. Pontosan ugyanúgy, mint ahogy a Máté evangélium 24. fejezet 30. versében is ezt leírja. És a Máté evangéliumában kialakított képet évtizedekkel korábban kialakított képet János, az idős János apostol halála előtt még tovább festi. Még néhány ecsetvonást, még néhány tisztázást, még néhány alapvető kontúrt kiigazít rajta, ami nem ellentétben áll a mátéi hagyományokkal, hanem pontosan azt erősíti meg, de tovább részletezi azt. És ekkor nagy mozgás támad a látomásban, amikor a mozdulatlan kép egyszerre csak nagyon mozgalmassá változik, amikor váratlanul a templomból és annak is a szentjek szentjéből egy angyal kilép, és az évszázadokkal korábban elmondott Joeli proféciát még egyszer megismételve elindítja az aratást, felhívást ítéz, felhívást intéz az emberfiának, aki elindítja az aratást. Figyeljük meg, hogy a szöveg nem mondja el, hogy mi az aratás. Csak körülírja. Mindenkinek a fantáziájára, a gondolatára, az ismerettségére hivatkozva nem mondja ki a szavak teljes mélységét, ugyanakkor tökéletesen tisztában van azzal, hogy mindenki érti azt, hogy a proféták mit értettek aratás alatt. Mi az Új Szövetség oldaláról és a Szentírás ismeretének alapján azt tudjuk mondani, hogy az aratás az egyenlő a végítélettel. Az aratás után már nincs további ítélet. Az aratás után nincs további megtérésre való lehetőség, nincs változtatásra való lehetőség. Az aratás alapvetően megváltoztatja a viszonyt Isten és az ember között, és az ember között, és ember és a természet között. Az aratás helyreállítja a dolgokat. Minden és mindenki oda kerül vissza, ahová való. Tehát két aratást látunk ebben a szövegben. Az egyik szakaszban a búza, a másikban pedig a konkoly, vagy más néven a szőlő aratása következik be, szürete következik be. Ahogy már ezt kétszer is említettük, ebben a szakaszban, tehát a 14. fejezet 14. versétől a 20. verséig is három angyal szerepel, és egy ember fia. És ezek az angyalok nem azonosíthatók egyetlen más korábbi angyallal sem. Ez viszont azt mutatja, hogy Istennél hatalmas tartalékok vannak. Isten nem egy, vagy egy angyalcsoportra bízza a megváltási tervet, hanem Isten számtalan hatalmas angyalt képes beállítani a munkába, és olyan feladattal megbízni, amely az aratást fogja elősegíteni az emberiség életében. A mennyei templom a Jelenések könyve 11. fejezet 9. versében már megnyílt János apostol számára, és János már betekinthetett a mennyei templomba. János már látja a templom belső részleteit, látja a szentek szentjét. És a szentek szentjéből kilépő angyal parancsot hoz a fehér felhőkön ülő ember fiának, és azt mondja, hogy megérett a föld az aratásra. Igen, mit mondott Jézus földi élete során a tanítványainak, amikor kérdezték tőle, hogy mikor lesznek ezek? Akkor azt mondta, emlékezzünk vissza, sem a napot, sem az órát. Nem tudják azt még az ég angyalai sem, hanem csak az én mennyei atyám tudja. És itt, amit olvasunk a Jelenések könyvében, itt bételt az idő. Itt az atya mondja ki, hogy elérkezett a nap és elérkezett az óra. És az angyalok ennek a felhívásnak, ennek a szónak engedelmeskednek. És figyeljük meg, hogy itt egy ilyen engedelmességi kötelem, egy ilyen engedelmességi lánc húzódik meg. Senkinek az angyalok közül eszébe nem jutna, hogy kétségbe vonja az isteni szózatot. Mi lenne a mennyben, ha az egyik angyal azt mondaná, Uram, hát én most nem érek rá. Hát olyan jól beszélgetek ezzel a másik angyallal. Most licces, ne zavarj, majd szabad napom van. Ugye? Mosolygunk, hát ez elképzelhetetlen, mert az angyalok várják Isten parancsát, Isten kérését, és az elképzelhetetlen, hogy ne engedelmeskednének. Csak mi emberek tudunk ilyet tenni és gondolni. Csak mi vagyunk néha az engedetlenségnek a botrány kövei. A felhőn ülő pedig megkezdi az aratást, és az emberiség minden részéből begyűjti azokat a nemes búza szemeket, amelyek nehéznek találtatnak, és betakarítja az Isten csűrébe ezeket a búza szemeket és búza kalászokat. Ugyanakkor el kell mondani azt, hogy ez az embervilágunkban rendkívül nagy fájdalmat fog jelenteni. Sok lesz a gyászoló. Sok igaz ember fog meghalni ebben az időben. De nem az örök halálra fognak ezek az emberek meghalni, hanem a feltámadásra. És az üzenetet hozó angyal a tűz felett is hatalommal bír, hiszen itt azt mondja, hogy más angyal is jöve ki az oltártól, akinek hatalma van a tűzön. A tűz. Hol égett az Ószövetségben a tűz? Az oltáron. Mindig visszakerülünk a szentélybe, hiszen fontos feladat volt, hogy az oltáron mindig tűz égjen. Volt, amikor idegen tűzzel közelítettek Istenhez. A főpap fiai nem gondozták azt a tüzet, ami a feladatuk lett volna, és amikor kialudt a tűz, semmi problémát nem láttak, elmentek a konyhába, és hoztak úgymond idegen tüzet. Miért az oltáron korábban milyen tűz égett? Mi volt az, amit az írás nem idegen tűznek említ. Az a tűz, amelyet Isten maga gyújtott meg, és ezt a tüzet nem volt szabad hagyni kialudni. Pál apostol azt mondja, hogy mi is az Isten oltárai és templomai vagyunk. Hadd kérdezzem tőled, testvérem. Ég az oltárodon az első szeretet tüze? Vigyázol és vigyáztál arra a tűzre, amelyet Isten gyújtott a lelkedben? Ez mindennél értékesebb. Sok mindenről beszélhetünk, sok mindenben veszteség érhet, és ezeket a veszteségeket fel kell dolgozd magadban, de arra nagyon vigyáznod kell, hogy azt a tüzet, amelyet Isten gyújtott a szívedben, azt soha ne engedd kialudni. Az aratás a szüretelésnek a képébe torkollik, ahol az érett szőlőfürtöket betakarítják, lemetszik éles késsel. A szőlő és az érett szőlőszemek ebben a részben a gonosz és megtéretlen embereket jelzi. A 20. versben megemlített város, ahogy korábbiakban is említettük, Jeruzsálemet jelenti. A szent helyet. És nagyon érdekes. Az evangéliumok mindig arról számolnak be, hogy Jézus elment a templomba és ott tanított. De hadd kérdezzem. Jézus fizikailag a templom épületébe beléphetett valaha? Nem. Hát hova mehetett Jézus? A templom körüli, de a templomhoz tartozó területre, ahol mondjuk a pénzváltók voltak, ahol az emberek találkoztak, de magába a szentélybe nem mehetett be Jézus. Miért más bemehetett? Más sem. Miközben ez volt a legnagyobb tragédia, hogy a törvény alapján nem engedték be Jézust, és milyen csodálatos, hogy a mennyei szentélybe ennek ellenére Jézus bemehetett a legszentebb helyre, és ott közbenjárói szolgálatot végezhet. Érted? És értem. A profétai hagyományok alapján Isten a végítéletet a Józafát völgyében, a városon kívül fogja megtartani. A Józafát völgye pedig Jeruzsálem keleti részén található. A keleti városfal és az olajfák hegyek közötti mély völgyben, amit Józafát völgyének neveznek. Ez ma is Izrael egyik legszentebb területe. Kérem szépen, a leghíresebb emberek Józafát völgyében vesznek maguknak temetkezési sírhelyet. Tudjátok, testvéreim, mennyibe kerül Józafát völgyében egy sírhely? 1 millió dollár. Miért? Mert a hithű zsidók úgy veszik, és nyilván ezzel az árral, hát ez egyúttal azt is kifejezik, hogy ez valami nagyon-nagyon fontos hely, és ide nem tömegek, hanem csak olyan kevesek temetkeznek, akik megengedhetik ezt a hihetetlen magas árat. Mert úgy gondolják, hogy a végítélet után a feltámadás Józafát völgyében fog megkezdődni. Tehát a Messiás győz, noha egész Izrael, északtól délig, mindenhol háborút fog viselni, annyi embervér lesz található, hogy egészen a lovaknak az álláig fog férni, a zabolájáig fog férni a vér. És a 12. fejezettel kezdődő kép a 14. fejezetben végigér, elmondhatjuk azt, hogy ez a jelenet a földi gyülekezet, a földi egyház sorsát nem eseményszerűen írja le. Tehát az események sorrendisége a legkevésbé sem volt fontos az író és a szerző János apostol számára, tehát a földi gyülekezet sorsát nem eseményszerűen, hanem az ószövetségi proféta nyelvezetének, profétai nyelvezetének szimbolikáján keresztül mondja el, és tárja fel az olvasói számára. Ezek a fejezetek a Jelenések könyvének csúcspontját tartalmazzák. És a három angyali üzenet, amely a Jelenések könyve 14. fejezetének közepén helyezkedik el, a legfontosabb üzenetet tartalmazzák, amelyről még a későbbiekben nagyon sokat fogunk tanulni. Isten áldja meg a hallottakat, és adja, hogy ezeket ne csupán halljuk, hanem meg is értsük az ő kegyelméből. Amen. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg a Jelenések könyvét, amelyben felhívtad figyelmünket, hogy a földi élet után lesz egy végítélet. Add, Urunk, hogy ebben a végítéletben tisztességgel és becsülettel megállhassunk előtted. Tudjuk, hogy ebben a végítéletben nem számíthatunk senki másra, csak Krisztus golgotai vérére. És ha önmagunkra nézünk, olyan bizonytalanok vagyunk, olyan semmit mondó életet élünk, hogy biztosak vagyunk abban, hogy nem juthatunk be a te országodba. De ha Krisztusra tekintünk, és mindarra az áldozatra, Urunk, amelyet te meghoztál a mennyben, azért, hogy az elbukott emberiséget ismét fiaddá tud fogadni, akkor még van reményünk. Add, hogy úgy éljünk, hogy tudjuk, hogy egykor majd meg kell álljunk, Urunk, a te ítélő széked előtt, ahol nem lesz semmi másra lehetőség, csak a tisztességes ítélet elfogadására. Arra kérünk, Urunk, adj alázatot a szívünkbe, adj bűnbánatot, adj hitet és Jézusban való feltétel nélküli bizodalmat. Az ő nevében. Amen. Az Atya szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.